is just too heavy for me. And all I...
Közlekedési hírek.
Több kilométeres torlódás alakult ki az M0-as autóúton az M1-es felé vezető oldalon. Ennek az az oka, hogy korábban 4 teherautó karambolozott a 12-es és 13-as kilométer között. A műszaki mentés még órákig tarthat, így aki teheti, kerüljen az M0-ast.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:30 van, jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Pénteken délután 1 órára hívta össze az új országgyűlés alakuló ülését Sólyom László köztársasági elnök. A tervek szerint a törvényhozás alakuló ülését az államfő nyitja meg, majd a himnusz elhangzása után beszédet mond. Ezután pedig bejelentést tesz a megbízó levelek átvételéről, és felkéri az ülés vezetésére a korelnököt, valamint a korjegyzőket. Az államfő már korábban is május 14-ét jelölte meg, de a választások eredményének jogerőre emelkedéséig nem dönthetett. Ma délelőtt azonban közölte az Országos Választási Bizottság, hogy jogerőssé vált az áprilisi országgyűlési választások eredménye, miután valamennyi jogorvoslati lehetőség lezárult. A testület várhatóan még ma közleményt ad ki az összesített eredményről, szerdán pedig átadja az országos listás mandátumot szerzett képviselőknek a megbízó levelet. Várhatóan május 20-a és 25-e között nyújtja be a miniszterelnök jelölt a kormányprogram tervezetét, tudta meg a távirati iroda fideszes forrásból. Az egyik forgatókönyv szerint az első törvényjavaslatokat egyéni képviselői indítványként már az országgyűlés alakuló ülésének napján pénteken benyújthatja a Fidesz-KDNP. Közben holnap reggel folytatódik a pártok közötti egyeztetés az országgyűlés alakuló üléséről. A parlamentbe jutott pártok képviselői immár negyedszer ülnek tárgyalóasztalhoz április 30-a óta. Holnap várhatóan a parlamenti bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak megosztásáról, valamint az országházban és a képviselői irodaházban lévő helyiségek használatáról és frakciók közötti elosztásáról egyeztetnek majd. Újhelyi Istvánt jelöli parlamenti alelnöknek az MSZP, ezt Mesterházi Attila frakció vezető jelentette be. A szocialista képviselőcsoport ülésén titkos szavazással frakció vezető helyettesnek választották Szabó Vilmos külügyi államtitkárt és Puk László pártigazgatót. A frakció igazgatót Tóbiás József maradt. Jegyzőnek Göndör István korábbi frakció vezető helyettest és Nyakó István szóvivőt jelölik. Minden ötödik BKV dolgozó tévedésből dupla fizetést kapott májusban, ezzel a céget 446 millió forint kár érte. Bolla Tibor, a BKV gazdasági vezérigazgató helyettese elmondta, hogy csütörtökön kezdték el utalni a kifizetéseket 2 számítógépről. Ezek egyike azt jelezte, hogy a program dolgozik, a másik viszont azt, hogy nem történt utalás, emiatt újra elindították az utalást, így kapott 2000 dolgozó dupla bért. Amikor észrevették a dupla kifizetést, azonnal leállították az összes utalást. Már pénteken értesítették a dolgozókat, akik közül többen vissza is fizették a plusz pénzt. A BKV saját rendszere nem jelezte, hogy dupla utalás történt volna, ezért újabb biztonsági programokat fognak majd telepíteni. Azt most még vizsgálják, hogy személyi mulasztás történt-e. Legalább 60-an meghaltak és 100-nál is többen megsérültek az iraki merénylet sorozatban. Ma reggel Bagdadban és környékén 6 ellenőrző pontot támadtak meg fegyveres felkelők, több helyen pokolgépeket is robbantottak, többnyire rendőr és katonai járőrökre csaptak le a támadók. A merényleteket követően katonai és rendőri erők közönlötték el a várost, újabb ellenőrző pontokat állítottak fel Bagdad több körzetében is. Egyelőre csak feltételezni lehet, hogy kik álltak a támadások mögött. Idehaza változóan felhős időben 20 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő délután főleg északkeleten lehetnek záporok. A következő napokra is változékony, gyakran esős, ám enyhe időt jeleztek. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények.
Vélemények.
Jön a hatos! Nem busz, nem villamos, nem számadobó kockán, nem egy földrész, hanem új műsor minden nap 6-kor a Klubrádióban. Hatos, ahol szó szót követ.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
A vártnál kevesebb pénz folyt be eddig az alapkasszába a megemelt rehabilitációs hozzájárulásból, amellyel az úgynevezett megváltozott munkaképességűek nyílt munkaerőpiacra való visszatérítését kívánják ösztönözni. Úgy tűnik, hogy a cégek egyelőre kerülik a járulékbefizetést, és mindebből talán az is következhet, hogy egyre nagyobb számban kezdenek el foglalkoztatni hátrányos helyzetűeket, ami azt gondolom, hogy mindenki számára jó hír lehet. Beszéltünk már erről korábban, mikor bevezették ezt az megemelt ötszörös rehabilitációs alapot. Most ismét felhívtuk Koplazni Gabriellát, a Workforce rehabilitációs üzletág vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye önök vállalták magukra a rehabilitációs mentorképzést. Miért van rájuk szükség, és milyen feladatra készítik fel őket?
Gyakorlatilag azért van rá szükség, mert speciális célcsoporthoz valamilyen fajta speciális tudásra is szükség van. Tehát ha csak azt veszük figyelembe, hogy a munkáltatók nagyon félnek a ma már az esélyegyenlőség és egyéb olyan hivataloknak az ellenőrzéseitől, akkor gyakorlatilag ki kell oktatnunk, és át kell adnunk azokat az információkat az illetékes szakembereknek, hogy valójában akár a hirdetések és akár az álláskeresőknek a interjúztatása közben esetlegesen milyen jogszabályok azok, amik valójában mérvadóak egy megváltozott munkaképesség vagy fogyatékkal élő esetén. Ugyanakkor természetesen nem csak ezt fogja tartalmazni a képzésünk, hanem maga azokat az alapbevalláshoz szükséges dolgokat, amelyek abban az esetben, amikor valaki eleget tesz ugye a foglalkoztatási kötelezettségének, akkor ezt hogyan kell lejelenteni, milyen adminisztratív kötelezettségei vannak, illetve mivel ez egy több lépcsős képzési stratégiát állítottunk fel, ezért maga az adminisztratív feladatok, a közvetítéssel kapcsolatos feladatok, illetve a beillesztéssel, tehát azért, hogy hosszú távon tudjon egy munkáltató gondolkodni, gyakorlatilag minél nagyobb lehetőség legyen egy munkahelyi környezetben a munkavállaló megtartására. Ezek is a részét fogják képezni a képzésünknek.
Egyébként önök is azt tapasztalják, hogy egyre több cég úgy mondom, hogy adja be a derekát, tehát az önöknél megjelenő igény az ugyanezt támasztja alá, hogy elég sokan nem az alapba fizetnek be, hanem inkább foglalkoztatnak megváltozott munka, vagy legalábbis szeretnének foglalkoztatni?
Nagyon-nagyon sok érdeklődő van. Vannak, akiknek információra van elsősorban szükségük, és ennek az ötlete volt az, hogy akkor azok, akik kis létszámmal dolgoznak, akár HR területen is, és látjuk azt, hogy meg tudnánk oldani ezt a fajta foglalkoztatási kötelezettséget, csak információ hiányal küzdenek, azokat gyakorlatilag átadjuk nekik, és meg tudjanak ennek felelni. Természetesen, akik komolyabban, nagyobb létszámmal gondolkodnak, azoknak egy egyszerű információ átadás, illetve képzés nem kevés, őnek kimondottan speciális szolgáltatásokat nyújtunk a programunk keretében.
Egyébként milyen alapkészségek szükségesek ahhoz, vagyis hogy kik alkalmasak mentornak, mert ugye azt gondolom, hogy bárki nem lehet alkalmas.
Gyakorlatilag a tolerancia és az érzékenység a legfontosabb dolog, és az a fajta motiváltság, hogy valóban ő akarja azt, hogy a saját munkakörülményei között megváltozott munkaképességű felelhető legyen.
Ez könnyen ki lehet szűrni egyébként, hogy ki alkalmas rá és ki nem?
Eléggé könnyen ki lehet, igen. Ami a legfontosabb, hogy mi ezeken a képzéseken azt a fajta motiváltságot biztosítjuk is, azt az érzékenységet, hogy nem csak saját magát, de akár a közvetlen munkatársait is meg tudja majd győzni arról, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos küldetés, hogy megváltozott munkaképességűek bejussanak ezekre a munkakörökre, ezekhez a munkáltatókhoz.
Hatékonyabb szervezeti struktúrára is szükség van, legalábbis önök ezt állítják. Min kell változtatniuk a cégeknek? Tehát mi az, ahol hatékonyabbnak kell lenni? Hol látják önök a hibát?
Gyakorlatilag a rugalmasság. De sokszor ez nem is céghiba. Tehát én azt mondom, hogy a mai világban egyértelmű, hogy például kisebb cégeknél, ahol az irányítás, a tulajdonosi kör az adhok együtt él a szervezettel, ott, hogyha a tulajdonos kellően motivált erre a problémára, akkor nagyon hamar megtalálja azt a megoldást, hogy valójában megfelelőképpen be tudja illeszteni, vagy munkaköröket hozzon létre kimondottan erre a foglalkoztatásra. Ugyanakkor érthető, tehát ez nem bírálat az én részemről, hogy ott, ahol a munkáltató tulajdonosi köre, az irányítás nincs napi kapcsolatban a termeléssel, a humán erőforrás menedzsmenttel, vagy gyakorlatilag egyfajta szervezeti változásra is szükség van, és nagyobb, hát ma úgy szokták hívni multinacionális cégeknél, ezek a fajta átalakítások nem mennek az egyik percről a másikra, ez hosszabb időt, hosszabb felkészülést kell, hogy eredményezzenek. Éppen ezért van az, hogy mi például kimondottan erre fókuszálva is olyan stratégiai elemzéseket teszünk le az asztalra a munkáltatóknak, amivel ezeket a hosszú távú döntéseket meg tudjuk erősíteni.
Honnan várják egyébként a nagyobb érdeklődést, a nagyobb cégektől, a multiktól, vagy éppen a kisebb vállalkozásoktól?
Azt kell mondanom, hogy az érdeklődés, most számszakilag fordítjuk le, akkor mindegyik szinten egyenlő. Én azt mondom, hogy a kisebb cégek, és csak ismételni tudom magam, hamarabb tudnak reagálni erre a dologra, hamarabb tud náluk realizálódni egyfajta mondjuk rehabilitációs közvetítés, míg nagyobb felkészülést igényel a nagyobb cégeknél, de maga az érdeklődés, az, hogy ebből a dologgal foglalkoznak és felkészülnek rá, ez minden szektorban megjelenik.
Egyébként egy nagy cégnél van jobb helye egy megváltozott munkaképességűnek, vagy egy kis cégnél? Tudom, hogy most elég furcsa, amit kérdeztem, de ön szerint hol befogadóbbak, mondjuk úgy, hogy hamarabb? Tehát ott, ahol kevesen vannak, mindenki ismeri egymást, mindenki tud mindenkiről mindent, vagy pont fordítva ott, ahol a részegek nagyon elkülönülnek, és más közösségek vannak?
Furcsa ezt akkor én is, amit válaszolok, hiszen a multinacionális cégeknél egy munkavállalónak nem kell mondjuk mind az 1000 vagy 2000 fő alkalmazottal kapcsolatot tartania. Tehát ott a legsikeresebb és ott a leggyorsabb gyakorlatilag ez a dolog, ahol az a munkahelyi közösség, az az elsődleges, másodlagos irányító, vezetői pozíció, akikkel együtt kell, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozzon, az megfelelőképpen motivált és érzékeny erre a dologra. Tehát hogyha a vezetés eldöntötte, és a közvetítés megvalósult, akkor ott már a végeken, gyakorlatilag abban a munkakörben és a közvetlen kapcsolatban dől el, hogy a megváltozott munkaképességű ott tud maradni, ahol neki hosszú távon a munkáját végeznie kell.
Mondja, mitől lesznek az emberek lojálisak? Nevelni kell őket erre, vagy ez magától kialakul, hogyha hátrányos helyzetűekkel dolgoznak együtt, bár azt gondolom azt, hogy beengedik a közösségükbe a hátrányos helyzetűt, már ahhoz is lojálisnak kell lenni.
Így van. Hát én azt mondom, hogy, és ez most független a munkámtól, hanem inkább a saját véleményem, hogy egyfajta szocializáció, és ezt folyamatosan tanulja az ember. Tehát lehetséges, hogy mondjuk a gyerekkorában nem találkozott ilyennel, de a munkai környezetben találkozott, vagy a baráti társaságában felnőtt korban találkozott, és az meggyőzte őt, hogy mondjuk az a megváltozott munkaképességű, vagy sérült ember ugyanolyan, mint mi vagyunk, akkor ez a dolog már működik. Természetesen az lenne a legszerencsésebb, és ez is a magánvéleményem, hogyha ezt már kisgyermekkorban, valamilyen formában, akár az oktatásban, tehát az oktatás integrációjában is megvalósulhatna, és így teljesen természetessé válna az embereknek, hogy köztünk élnek megváltozott munkaképességű vagy sérült embertársaink.
Térjünk vissza végül még egyszer a képzésre, ugye 3 lépcsőből áll, amelynek a rehabilitációs mentorképzés csak az első állomása. Milyen képzések lesznek még?
Gyakorlatilag nekünk több szinten vannak képzési terveink. Az, hogy a munkáltatóknak, tehát a HR vezetőknek elindítottuk már, tehát ez volt a leghamarabb kijövő képzésünk. Ez a piac véget történt, hiszen itt van a legtürelmetlenebb vészők, minél hamarabb szeretnének eleget tenni a foglalkoztatási kötelezettségnek. Maga ez a képzés is egy 3 lépcsős lesz, tehát most itt koranyáron lesz az elsődleges képzés, aztán a közvetítésre koncentráló képzést a nyár végére tervezzük, és őszre pedig kimondottan a mentorálásra, a folyamatosság fenntartására helyezzük majd a hangsúlyt. Mindegyik 3 napos képzés, 3x1 napos képzés, és hát nagyon alacsony árkategóriában tudtuk megoldani, és mindez a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható. A másik, amit mi nagyon szeretnénk, hogy valóban mondjuk tartós álláskeresők, vagy hátrányos helyzetűek részére mentorképzést vigyünk véghez, aminek az a lényege, hogy azok, akik már valamilyen formában hasonló állapotokban voltak, mint mondjuk egy megváltozott munkaképességű, vagy esetleg önmaga is megváltozott munkaképességű, az egy beilleszkedett közösségben sokkal könnyebben érti meg ennek az embernek esetleg a munkavállalással kapcsolatos nehézségeit, és kvázi mint egy kortárs segítő sikeresebben fogja tudni végrehajtani azt, hogy mondjuk munkatársként ő neki a beilleszkedési időszakban segítséget nyújtson. Tehát ez egy ilyen középfokú mentorképzés az, amit szeretnénk ősszel elindítani, és hát terveink még az, hogy maga a felsőfokú szakemberképzésbe is valamilyen módon majd 2011-ben bekapcsolódjunk.
Uplazni Gabrielának, a Workforce Rehabilitációs Üzletek vezetőjének köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta.
Én is nagyon köszönöm újra a Klubrádiónak. Minden jót kívánok.
Viszont hallásra.
Óratrend. Középiskolásokról, nem középiskolásokon.
Minden szerdán 12 órától.
Szerkesztő műsorvezető Bencsik Gyula.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
1950. május 9-én történt az Európai Unió létrehozásához vezető első lépés megtétele. Ezen a napon Párizsban egy egész Európát elnyelő harmadik világháború veszélyének fenyegető árnyékában Robert Schuman francia külügyminiszter a sajtó előtt felolvasta azt a nyilatkozatot, amelyben felhívta Franciaországot, Németországot és más európai államokat, hogy egyesítsék szén- és acéltermelésüket, ezzel megteremtve az Európai Szövetség első konkrét alapjait. Az unió vezetői 1985-ben a milánói csúcstalálkozón úgy határoztak, hogy Európa napját attól kezdve május 9-én ünneplik. És ez így történt idén is. A telefonnál Szűcs Tamás, az Európai Unió magyarországi nagykövete. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az Unióba történt 2004-es belépésünk óta mi május 1-én a belépésünk napján ünnepeltünk. Tulajdonképpen ez az első alkalom, hogy egész Európával együtt több napos rendezvény sorozatban ünnepeljük az immár 60 éves EU-t. Nekünk, magyaroknak mit üzen ez a nap?
Egy picit, ha megengedi, kiegészíteném, amit mondott. Május 1-én a csatlakozásunkat ünnepeltük, ugye tavaly volt az 5. évfordulójának, és minden évben emellett megünnepeltük az Európa napot is, mindig május 8-9-éhez legközelebb eső szombaton. Úgyhogy így történt ez most is. Idén egyébként két helyszínen ünnepeltünk, mert Pécs kulturális főváros 2010-ben, úgyhogy ott is szerveztünk egy európai napi ünnepséget. Szombaton pedig itt Budapesten az Erzsébet téri parkban.
De hogy mit üzen ez nekünk, magyaroknak ez a nap?
Így van. Magyaroknak egyébként, mint valamennyi országnak a nap fő üzenete, hogy az Európai Uniónak igen fontos szerepe van különböző komoly társadalmi problémák kezelésében, ilyenek például a szegénység és a társadalmi kirekesztettség, az esélyegyenlőség biztosítása, a klímaváltozás. Tehát sok olyan téma van, amely európai szintű, de Magyarország számára is abszolút érzékeny és fontos. Hogy éppen ezért azokat a kulturális programokat, amelyeket a nap keretében megszerveztünk, úgy igyekeztünk összeállítani, hogy már maguk a fellépők kiválasztása is tükrözze ezeket az értékeket.
Az esélyegyenlőség napját idén Magyarországon rendezte meg először az Európai Bizottság. Mondja, vehetjük ezt célzásnak is akár?
Nem csak Magyarországon szervez ilyen napot, hanem minden országban. Ez egy 27 országra kiterjedő kommunikációs kampánynak a része a budapesti esemény.
De ez volt az első?
Esélyegyenlőségi nap, így kifejezetten Magyarországon valóban most volt először, de mint említettem, valamennyi országban ez folyik, tehát a célzás, ezt nem teljesen értettem pontosan, hogy mire gondol.
Hát arra gondoltam, hogy Magyarországon az esélyegyenlőséggel az utóbbi időben legalábbis elég hangosan és elég sokat hallani arról, hogy nem kevés probléma van.
A 27 országban eléggé nem pontosan ugyanolyan a helyzet nyilvánvalóan az esélyegyenlőség tekintetében. Nincsen rangsor egyébként felállítva az országok között. Ugye az Európai Bizottságnak vagy az Európai Uniónak a fő célja az, hogy felhívja az emberek figyelmét a lehetőségeikre és az adott országoknak a kötelezettségeikre. Két irányelv van, amely ezzel foglalkozik. Egyrészt a foglalkoztatási esélyegyenlőséget biztosító, másrészt a faji egyenlőségi irányelv.
Ugye az Unió a sokszínűségért a diszkrimináció ellen hirdette meg tulajdonképpen az esélyegyenlőség napját. Magyarország hol tart ehhez képest az Unió többi országát, hogyha nézzük? Vannak-e önnek erről adatai?
Hát, mint említettem, nincsen világos sorrend felállítva, különböző euróbarométer felvételek, kérdőívek vannak arról, hogy pontosan melyik elemét a sokszínűségnek, illetve a kirekesztésnek hogyan élik meg a különböző országok. Most fejből nem tudom önnek idézni a magyar adatokat, de amennyire erre emlékszem, Magyarország körülbelül a középmezőnyben helyezkedik el.
Tehát se jobb, se rosszabb, mint a nagy európai átlag. Nagyjából ezt lehet mondani ránk.
Én azt gondolom, hogy ez körülbelül ez a helyzet, igen.
Számos rendezvény várta az érdeklődőket a hétvégén, ön is utalt már rá a beszélgetésünk elején. Mit emelne ki, hogy milyen tapasztalatokat szerzett ön, tehát inkább a személyes tapasztalataira lennék kíváncsi, mint az Unió nagykövete, tehát mi volt önnek a benyomása?
Hát én végig néztem valamennyi rendezvényünket itt szombaton, és különösen három dolog fogott meg, amelyek a kis színpadon zajlottak, két színpadon mentek egyébként az események. A nagy színpadon zenekarok léptek fel, közösen roma és nem roma művészek, illetve sok országból érkezett művészek. A kis színpadon kicsit kisebb, de nagyon lelkes és hozzáértő közönség előtt három színházi projektre került sor. Az egyik a mozgáskorlátozottokkal közös előadás volt, színházi előadás, Paja Bea részvételével, drámai élmény volt.
Mert?
Nagyon érdekes volt, ez egy terápiás, indítatású színházi projekt, amely fokozatosan került a érdeklődés előterébe, és megindító volt látni, ahogy a úgynevezett rendes színészek és a mozgássérültek közösen hoznak létre valamit a színpadon, és úgy láttam, hogy a közönséget is ez megrendítette, felhívta a figyelmüket arra, hogy ez lehetséges, közöttünk élnek mozgássérültek is, és ugyanúgy kell kezelni őket, mint mindannyiunkat.
Vagyis, hogy esélyegyenlőséget
az esélyegyenlőség pontosan. Hasonló volt a Tápszínház produkciója, amely a bevándorlók mindennapjairól szólt. Budapesten élő külföldiek mesélték el saját élményeiket. Ami egy hasonló tematika, nyilván egy másik aspektusa az esélyegyenlőségnek. És végül Bácska Júlia Pszichoszínháza, amely a nemek közötti egyenlőség, illetve a leszbikusoknak és a homoszexuálisoknak a egyenlő rangú partnerként való kezelésére hívta fel a figyelmet.
Vagyis a sokszínűség, a sokféleség itt is nagyon is megjelent. A szerkesztőm Sós Éva kifejezetten kérte, hogy a következő egyben befejező kérdést tegyem föl önnek. A sokszínűség a diszkrimináció elleni harc napját ünnepeljük most. Neki van egy bíráló megjegyzése. Az, ami az utóbbi időben a dohányzók elleni tiltásban megnyilvánul, vajon nem meríti-e ki a diszkrimináció fogalmát ön szerint, hogy mire alapozza? Hát arra, hogy elkülönítik őket, nem veszik fel bizonyos munkahelyekre, és számos kirekesztés működik velük kapcsolatban. Következnek-e, mint az egészségügyre károsak, mondjuk a túlsúlyosak, és majd mások is?
Erről nem tudok, hogy a túlsúlyosak és más különböző.
Nyilván ebben van egy kis éli.
Milyen intézkedések készülnek, az nyilván szerencsés lenne, hogyha mindenki minél egészségesebben élne. Tehát az Európai Bizottság ajánlásai tulajdonképpen erre vonatkoznak, hogy mindenki számára egy minél értékesebb és egészségesebb életet lehessen biztosítani.
És az nem a dohányzásban merül ki.
Hát ez azt hiszem egy elég világos orvosi kérdés, hogy a dohányzás káros, tehát ezzel ugyan lehet vitatkozni, de azt hiszem nehéz azért azt mondani, hogy a dohányzás nem káros tevékenység.
Szűcs Tamásnak, az Európai Unió magyarországi nagykövetének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra.
Viszont hallás.
Szolidaritás.hu a partnerség és a párbeszéd műsora.
És ezzel mai műsorunk végére értünk. Az elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.vds.hu internetes oldalon is. A mai műsor szerkesztője Sós Éva, munkatársaim Burger Lajos és Rózsahegyi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsor.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa
Dési János.
Jó napot kívánok, Dési János vagyok, és örülök, hogy ma is beszélgethetünk. Gyorsan elmondom, hogy én milyen témákat ajánlok Önöknek. Úgy tűnik, hogy a kettős állampolgárságról döntő törvény lesz az egyik első, amelyet a Fidesz, illetve a KDNP beterjeszt a parlament elé, és több jel mutat arra, hogy mindez valamiféle szavazati joggal is járna. Aztán a Fidesz újra vizsgálná a 2006. október 23-i eseményeket, mi ez politikai bosszú, vagy az igazságot szeretnék valóban megtudni. Aztán sorra alakulnak a frakciók, az LMP frakcióját Schiffer András a párt listavezetője, az MSZP fogja vezetni, az MSZP pedig Újhelyi István politikust jelöli a parlament alelnökének. És aztán az eddigi hagyomány...